Én azt láttam egy interjúban, hogy nagyon szereti Kolozsvárt. Meséljen egy kicsit az arról, hogy miért szereti Kolozsvárt, illetve nagyon szereti a társulatot, és ennek is vannak okai.
Ja, ez így elsőre egy nagyon intim kérdés, azonnal ki kell tárulkozni, amit Kolozsvárral kapcsolatban nagyon szívesen tesz az ember, vagy hát legalábbis én, hogy a saját nevemben beszéljek, mindig a legnagyobb boldogsággal és örömmel térek vissza erre ebbe a városba, immáron több mint 10 éve, hol szakmai megfontolásokból, hol csak az örök szerelem jogán, mert ez a város számomra egy olyan fajta fogalmi körbe tartozik, ami kimeríti számomra az emberekkel való együttélés majdnem, hogy tökéletességét. Nem egy sok milliós világváros, de nem is egy kisváros, hanem pont az a méret, ami még élhető, és a világvárosnak, egy világvárosnak a mérhetetlen izgalmas pezsgésével tökéletesen rendelkezik.
És ebben kapott helyet a Kolozsvári Magyar Opera, amelynek társulatával dolgozik.
Így van. Ahogy tetszik mondani. Az itteni munka számomra mindig egyrészt üdítő, másrészt meg egy óriási kihívás, mert valóban egy olyan társulatnak a segítségével, vagy a társulattal folytatott közös munkában kell megméretni magamat, ami igen magas színvonalon áll. Tehát néha azt érzem, hogy nekem is kapaszkodnom kell, és ebben a társulattal úgy érzem, hogy kölcsönösen segítjük egymást.
Ez a munka, ugye Puccinit sem először rendez, nem csak itt, máshol is rendezte már. 10 évvel ezelőtt a Triptychon mindhárom darabját színpadra vitte, itt pedig 2 láthatunk ebből. Melyik a könnyebb, amikor 3-mal kell dolgozni, vagy amikor 2-vel?
Igazából szerintem az a kérdés, hogy melyik a nehezebb. Hát egyik nehezebb, mint a másik természetesen, de fordítva is lehet fogalmazni, hogy egyik könnyebb, mint a másik. Ha az embernek van egy jól megalapozott koncepciója, akkor tulajdonképpen a Triptychonra egybe is kutya kötelessége a rendezőnek ezt megtalálni, illetve hogyha az a felkérés érkezik, hogy a 3-ból csak 2-t állítson színpadra, akkor ott viszont egy külön kihívás az, hogy az a 2 az még inkább szervüljön egymáshoz, és ne érezzük esetleg a 3-nak a hiányát. Erre törekedtünk most. Egyébként, hogy visszatérjek a 10 évvel ezelőtti bemutatóra, a Magyar Állami Operaházban történt meg ez az előadás 2015-ben, tehát pont 10 évvel ezelőtt, ahol szintén ez volt a felkérés, hogy ugyan egybe is játszotta a Magyar Állami Operaház a Triptychont premiéren, illetve egy sorozatnak az utolsó előadásaként, de a repertoáron futó előadás az mindig diptihon volt, fogalmazzunk így, tehát 2 tagból állt. A Gianni Schicchi, tehát a komédia, az elengedhetetlen komédia előtt, vagy a Köppenyt, vagy pedig az Angelika nővért adta műsoron az Operaház. És ementén nagyon fontos volt, hogy az előadás az egyik hiányában is megállja tökéletesen a helyét, és semmiféle hiányérzet ne keletkezzen a nézőben, miután legördül a függöny.
És ebben a 2-ben, amit most látni fogunk, a Köpeny és a Gianni Schicchi, ugye nem tudom, a Gianni Schicchi az a legkedvesebb ebből a 3-ból? Ott vannak szerethető emberek?
Épp ellenkezőleg. Ott vannak a legkevésbé szerethető emberek.
A Köpenyben vannak a szerethető szereplők.
A Köpenyben vannak a nagyon szerethető emberek, olyannyira, hogy nem hogy vannak, hanem csak olyanok vannak. Ezért ez egy nagyon-nagyon érdekes párosítás így ebben a formában, ugyanis valóban ebben a mérhetetlenül intenzív szerelmi drámában, vagy magánéleti drámában, tovább megyek tragédiában, kiúttalan tragédiában, csupa olyan szereplő van, az elsőtől az utolsóig, aki mind jó ember, mind szerethető, és az egyéni sors tragédia, az intenzíven megélt indulatok és érzelmek sodrában jutnak el oda a szereplők, hogy maga a történet tragédiával végződik. tulajdonképpen mindenkinek az önhibáján kívül. És ennek a pszichológiáját vázolja fel egészen elképesztő módon a partitúra. Csodálatosan. Ennek a tökéletes ellentétje mindenféle szempontból a Gianni Schicchi, az egy fergetekes vígjáték, hihetetlenül vibráló, tűzijátékszerű hangszereléssel és zenei szövettel ellentétben a Köpennyel, ami pedig a Szajnának a lassú hullámzására ráültetett folyami élet, hiszen egy bárkán játszódik, egy áruszállító hajó tulajdonosnak az életét látjuk. De visszatérve a Gianni Schicchire, hogy abban ez a fajta zenei sziporka csupa olyan karaktert fest alá, akiket tulajdonképpen, ha találkoznánk velük az utcán, nem biztos, hogy szeretnénk őket. Tehát mindenki egytől egyig, Gianni Schicchivel és az ő lányával, Laurettával együtt, hadd áruljak egy ilyen titkot, vagy hadd sugaljak egy ilyen fajta értelmezést, mindnyájan erkölcsileg megkérdőjelezhetők. Hiszen egyfajta önös cél érdekében kihasználnak másokat, vagy megpróbálnak kihasználni másokat, ez a butábbaknak, az együgyűbbeknek nem sikerül, az okosabbaknak, a dörzsöltebbeknek, és a minden hájjal megkentebbeknek viszont sikerül. De nem biztos, hogy ezzel tökéletesen egyet tudunk érteni, hogy Dante sem, hiszen Gianni Schicchi az isteni színjátéknak az egyik kis epizód szereplője, aki ezért a csínytevéséért, hogy ő hozzájutott a gonosz együgyű rokonoknak az örökségéhez, megkaparintotta magának egy csel segítségével, Dante a pokorra küldi. Tehát ott találkozhatunk vele az egyik bugyorban. Gianni Schicchi meg is kérdezi az előadás végén prózában, tehát kiszól a közönségnek, hogy vajon megérdemelte ő ezt a büntetést. De hogyha így van, hát akkor mindenki dönts el igazából saját maga, hogy mit ér a jónak levés, illetve megéri-e rossznak lenni, ha a büntetést nézzük, akár itt, ezen a világon, vagy akár odát.
Érdekes, hogy mégis a Gianni Schicchi az, amit mindig játszanak, és a Köpeny és az Angelika nővér cserél helyet néha, amikor csak diptihon van a színpadon.
Igen, két ilyen tragédiát egymás után elviselni, mindenféle feloldás nélkül, mint a Köpeny és az Angelika nővér, hát lelket próbáló feladat. Főleg úgy, hogy természetesen most megkérdezhetné a tisztelt hallgató, de hát, hogy miért, amikor a Toszkát végignézzük, utána se nézzük meg a Gianni Schicchit. Ez igaz, viszont egy nagy katartikus dráma egy estére teljes megelégedettséget hoz lelkileg. Kettő után már valahogy muszáj levezetni az indulatokat, úgyhogy a Gianni Schicchiben, ahol ebben a fajta komédiában természetesen saját magunkat a tükörben meglátva, saját gyarlóságunkkal szembesülve és azt kikacagva egy olyan fajta feloldást kapunk, ami után amire igazából egy nagy teljes estés dráma után nincsen szükségünk, amiben egy nagy dráma zajlik le. De ahol ilyen sorozatgyártásban folyik a vér és a borzalom, ott ezt muszáj megkoronázni egy üdítő drámával, ami szintén egyébként nem áll távol a halál gondolatától, hiszen az egész előadás végén egy holt test a rokon nagybácsi hullája végig ott van a szobában, ahol a Gianni Schicchi játszódik, körülvéve a pénzsóvár rokonokkal.
Mm-hmm. most azon gondolkozom, hogy azt mondta az imént, hogy nagyon precízen megírta a partitúrát Puccini, akkor a rendező ezzel mit tud kezdeni? Azon kívül, hogy nyilván úgy válogat szereplőket, hogy azok megfelelnek annak az ének, hangnak és satöbbinek, színészi játékot megnézi, de milyen szabadsága van ilyenkor a rendezőnek még?
Hát, hogy az első kérdésére válaszoljak, hogy mit tud vele tenni, hát színpadra tenni, színpadra állítani, hogy milyen szabadsága van, hát korlátlan. Természetesen a műfajnak és magának a partitúrának van egy korlátrendszere természetesen, vagy egy szabályrendszere, inkább így fogalmaznék, amin belül viszont a lehetőségek tárháza az kimeríthetetlen. Ez persze nem csak Puccini partitúrájára vagy Puccini zenéjére érvényes, hanem általában minden műalkotásra, hogy megvan egy keret, akár csak ha egy szoborra vagy egy képre ránézünk, de az a világ, ami bennünk kinyílik a mű befogadása alkalmával, az tulajdonképpen végtelen és teljesen egyéni, és ez ugyanígy működik a színházban is. Amikor látunk egy előadást, igazából nem az előadást látjuk, hanem saját magunk belső világát az előadáson keresztül. És ha erre nyitottak vagyunk, és erre van egyfajta tudatosságunk is, vagy egyfajta tudatosságra való nevelést ez ügyben kaptunk, akkor az élet, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, gyönyörűvé válik.
Tulajdonképpen ez a két opera mindkettő tükrözi a való világot, a saját életünket.
Így van. Ez különösen igaz erre a két operára, hiszen az úgynevezett verista irányba tartozik, ami a századforduló környékén borult virágjába elsősorban Puccini nevét tudjuk hozzákötni, hiszen ő fejlesztette ezt a gondolatiságot a csúcsra, ami azt jelenti a verizmus, hogy hétköznapi emberek hétköznapi drámáit látjuk. Nem királynők, nem uralkodók, nem minden emberi józanságtól elrogaszkodott gonosztevőket látunk, hanem hétköznapi embereket. Gondoljunk csak a Carmenre, hogy a legeklatánsabb példát mondjam, vagy a legnépszerűbb operát a verizmus világából, de hát Puccininek tulajdonképpen az összes műve, mondhatjuk, ide tartozik. Még megkockáztatom, hogy a Turandot is, ami egy verista opera, egy királynői és uralkodói közegbe csomagolva.
Lehet a rendezőnek preferenciája, hogy Puccinit szeretnék rendezni Kolozsváron, vagy inkább Wagnert hoznék ide?
Nem. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ez egy tehát ahhoz nagyon-nagyon sokat kell letenni az asztalra, hogy egy rendezőt akár a legmagasabb szinten, a legnagyobb operaházakban úgy kérjenek föl, hogy mit szeretne rendezni. Ez nagyon-nagyon ritka. Egyrészt azért, mert a színháznak a vezetősége globálisan gondolkodik, és nem feltétlenül ilyen szeszélyesen, hogy bármi beleférhet a műsor rendjébe, vagy akár a társulatának a teherbíró képességébe. Ez egy nagyon pontosan kiszámított döntési folyamatnak az eredménye, hogy egy színház milyen előadást tűz műsorra, mikor volt utoljára, hogy illik a szereposztás a társulathoz, nagy parti vagy kicsi, mennyire megterhelő, hogyan illeszkedik a munkarendbe, a szolgálatszámokba, stb. Tehát nagyon-nagyon sok tényezős a döntés, és ezért a darab kiválasztása az az esetek 99%-ában a rendezőtől független, tehát fogalmazhatok úgy, hogy parancsra teszi.
Felkérik, hogy jöjjön el és
így
rendezze
van.
Meg ezt
igen.
Az előadást.
Szebben fogalmazva, vagy puhában fogalmazva. Igen, úgy, ahogy ön mondja.
Szerencsére a közönség ebből mit sem tud, és nem is kell tudnia, hanem annyit látunk például ez esetben, hogy van, aki csak az egyik egy felvonásosban, és van, aki csak a másikban játszik, és van, aki pedig mindkettőben szerepel.
Így van. De ez általános. A társulati létből ez törvényszerűen fakad.
Mennyire megterhelő ez az előadás a Kolozsvári Társulatnak?
Úgy látom, hogy semennyire. Rettentően lazán, dinamikusan és magától értetődően fogadják a megterhelést, ami egyébként nem kicsi.
Biztos vagyok benne, mert a közönség soraiból nézve egyik opera sem kevéssé megterhelő egy előadó művésznek.
Így van. Minél inkább értékes egy darab, és ez tulajdonképpen az esetek nagy többségében a népszerűségén a mai napig is lemérhető, tehát nem véletlenül játsszuk azokat a címeket igazából nagy számban, amelyek a népszerűbb operák, hiszen tulajdonképpen a műfajnak a csúcsát jelentik a törzsrepertoár, és ebbe bőven beletartozik Puccini, sőt, tulajdonképpen az első helyek egyikét magának tulajdoníthatja. Ezek mindig rendkívül megterhelők. Egyrészt maga a mondani való, ami zseniális, és az a művészi sűrítés, ami a zenén keresztül elérkezik a hallgatóság lelkébe, ezt úgy kommunikálni és úgy közvetíteni, hogy közben mi magunk sem tudunk belőle természetesen kimaradni, hiszen a művész is, ahogy a közönség emberből van, és ugye itt nem másról beszélünk, mint egy közegen keresztül ember emberrel kommunikál, ami jelen esetben most Puccininak a két remek műve lesz. Ez nagyon-nagyon nagy energiákat igényel az előadói részről mindenképpen, és remélhetőleg a befogadói részről is minél több idegsejtet, indulatot, érzelmet tudunk majd mozgósítani a közönség soraiban is.
A közönség pedig szeptember 18-án este 19:30-tól láthatja tehát a Köpeny és a Gianni Schicchi című egyfelvonásosokat a Kolozsvári Magyar Operában. Vezényel Horváth József, a rendező pedig Anger Ferenc, aki a vendégünk volt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk.
Én köszönöm a meghívást.